Prédikáció alapigéjét az Mózes első könyve 50. fejezetének 19. és 20. verseiből, a Prédikátor könyve 5. fejezetének első verséből és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 28. verséből olvasom. De József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnap a régi egyházi hagyomány szerint az irgalmasság vasárnapja. És a mai napra kijelölt igehirdetési alap ige a Mózes első könyvéből, valamint a tegnapi ballagási búcsú igéje a római levélből, és a héten olvasott ige a Prédikátor könyvéből, amelyeket most mind hallhattunk, mind Isten irgalmasságára és titokzatos terveire irányítják a figyelmünket. Az első, amit Isten tervéről megtanulhatunk, és újra emlékeztethetjük magunkat rá, amit a Prédikátor tanít, hogy azokat sosem érthetjük meg teljes mélységükben és valóságukban. Ezt mondja a Prédikátor, és ezt helyezi a szívünkre, és ezt értettük meg mi nagyon is jól, a történelem során, hogy Isten a mennyben van, ti pedig a földön. Ne gondoljátok, hogy olyan könnyen lehet Istent megérteni nektek. Ne gondoljátok, hogy ti tudtok róla olyan könnyedén beszélni másoknak. Isten egészen más, mint amilyen mi vagyunk, és a mi elménk számára felfoghatatlanok az ő tervei is. Ez jó értelemben is igaz, néha olyanokat cselekszik, amiket mi elképzelni sem tudnánk, olyan jó dolgokat, olyan nagy meglepetéseket okoz, és néha olyan dolgok is történhetnek ebben a világban, amit szintén nem tudnánk elképzelni, és nem értünk, hogy hogy engedheti meg ezt. Mert igen, Istennek titka van, aki, ami titokban benne van, az is, hogy megengedi a rosszat, megengedi azt, ami fájdalmat okoz, ami igazságtalan. Megengedte azt is, hogy József testvérei, Jákob fiai gonoszt forraljanak a lelkükben, és ez a gonosz kiteljesedjen, és odáig jusson, hogy a testvérük életére törjenek. És meg tudták ezt magyarázni maguknak, hogy miért lesz ez így jobb. Megengedi Isten a rosszat és a fájdalmat, és tudjuk, hogy ami a gyermekeinek fájdalmat okoz, az neki is fáj. És mégis megengedi ezt. Ne gondoljuk, hogy érthetjük Istent, mert mi magunk nem így tennénk. Mert ha meg tudnánk akadályozni ezt, hogy magunknak fájdalmat okozzunk, akkor ezt bizonyára megtennénk. De Isten tervei mások. Isten a mennyben van, ti pedig a földön. A másik, amit megtanulhatunk ezekből az igékből, hogy a gonosz emberi tervek és a gonosz cselekedetek, noha Isten megengedi azokat, de nem maradnak következmények nélkül. Ez valami általános isteni rend, és az emberiség minden tagja ezt érzi, hogy valahogy ez így helyes, és ez így van. Minden vallásból ezt megfigyelhetjük, hogy legyenek azok bármilyen népek a világon, mind érzik, hogy valami következménye kell, hogy legyen, és van is a gonosz tetteknek és a jó tetteknek is. Nem múlik el nyomtalanul semmi. Érdekes megfigyelni a mai ószövetségi igényből ezt, hogy itt vannak József testvérei, akik egy nagy gaztettet követtek el, sok-sok évvel korábban a testvérük ellen, amikor a halálát kívánták, és a kútba vetették, aztán utána, amikor nem találták, akkor az apjukat is becsapták, kétségbeesésbe taszították, véres ruhadarabokat mutogatva neki, a testvérük halálát bizonyítván. És eltelik sok-sok év, és keresztül mennek sok-sok megpróbáltatáson, végül találkoznak a testvérükkel, felismerhetik őt, megbocsátásban részesülnek, ajándékokat kapnak, megmenekülnek az éhínségtől, és együtt laknak Józseffel ott a közelében, és 17 év után, most amikor az apjuk meghal, akkor mégis azon tanakodnak, hogy hogyan fog bosszút állni majd rajtunk az öcsénk, amilyen galátságot elkövettünk ellene. Hiába volt 17 év, hiába történt olyan sok minden jó velük, mégis azt érzik, hogy az a gaztett azért nem marad büntetés nélkül. Amíg az apánk élt, azért József talán visszafogta magát, és a kedvesebbik arcát mutatta felénk, de most, amikor meghalt Jákob, akkor talán leszámol mindannyiunkkal. Mert ezt érzik az emberek, hogy igen, a gaztettek nem múlnak el következmények nélkül. És hiába teszel bármit, hiába kértél bocsánatot, hiába mondták azt, hogy jó, nem történt semmi, jóvá tehetetlen, ezt nem hiszik el. És bizonyára van ebnek valami mélyebb oka, hogy ez így van. Mert bizonyára így történik, hogy a világban egyensúly van, és mindennek következménye is lesz. Aztán azt mondja a mai igénk kétszer is, az Ószövetségi ige is, meg az Újszövetségi, a római levélből is, hogy Isten képes jóra fordítani a rossz terveket is. Nem azt mondja az ige, hogy ahogy régen olvastuk mi a Károli fordításban, és könnyen így félreérthettük, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, mint hogyha a rossz az valami jóvá változhatna önmagától. Szokták mondani, hogy ami nem öl meg, az megerősít, és minden rosszban van valami jó, és valami jó történik belőle, jó következménye lesz, hanem azt mondja az ige, hogy Isten jóra fordítja, ahogy az Ószövetségben is konkrétan ezt mondta József, hogy Isten a ti gonosz terveteket jóra fordította. Nem azt mondja, hogy Istennek ilyen terve volt, és akkor ez így alakult, hanem azt mondja, hogy ti gonosz terveztetek ellenem. Ezt nem lehet kimagyarázni, és nem lehet Istenre fogni, hogy hát igen, ő sugalta nektek ezt, és ő tervezte ezt így. Nem, ezt ti terveztétek így, de Isten ezt az ő tervével jóra fordította. És ez van a római levélben is, hogy történnek velünk rossz dolgok, de akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra fordul, javukra tudja fordítani. Így van az görög szövegben, hogy Isten munkálkodik, együtt munkálkodik ezzel a rossz dologgal, és ebből kihoz, ő maga hoz ki valami jót. Ő maga fordítja ezt jóra. Ő maga teszi ezt, fordítja ezt a hasznunkra. Ez ő munkálkodik ezen. Igen, neki is van terve, ezt mondja József is, hogy Istennek is volt egy terve, az az a terv, hogy a sok nép életét megtartsa. És ezt a tervét ő véghez is vitte. A ti gonosz terveteket is beépítette a maga tervébe. És Józsefet oda vezette, ahol ő a bölcsességében dönthetett és segíthetett, és a hétbő esztendő terméseit félretehette, hogy a hét szűk esztendő idején ne pusztuljanak éhen annyian, hogy sok nép életét megtartsa. És ez az Isten terve. És ezt ne felejtsük el, hogy nem értünk van ez, Nem rólunk szól minden, nem Józsefről szól ez a történet, nem a József testvéreiről szól ez a történet, hanem Istennek az volt a terve, hogy sok nép életét megmentse. És ez az Istennek a terve. A héten Kumpusztára utaztunk egy baksai konferenciára, négy testvérrel együtt, és közben beszélgettünk, és egy ilyen téma volt, hogy igen, az egyháznak és általában senkinek nem az a dolga, hogy önmagát építse, hogy magáért legyen. Mert Istennek a terve tényleg az, hogy sok nép életét megmentse. És jaj, annak a gyülekezetnek is, aki csak magával törődik, a maga életet akarja megmenteni, és nem érti az Istennek ezt a tervét és szándékát. De mondhatjuk azt is, hogy jaj, annak az embernek is, aki ezt nem érti, és azt gondolja, hogy az a fő dolga, hogy a maga életét megmentse és megtartsa. És nem érti Isten szándékát, hogy ő sokak életét akarja megmenteni. Hogy azért küldi az övéit, azért ajándékoz meg minket annyi áldással, mert ő sok nép életét akarja megmenteni. Rajtunk keresztül és általunk is. Nem azért vagyunk, hogy magunknak éljünk és magunkért éljünk. Nem azért volt Józseffel ez a történet, hogy ő gazdag legyen és hatalmas legyen, és Isten megmutassa az ő bölcsességét is, és felfedje az ő titkait, hanem azért, hogy sok nép életét megmentse. Ez az egyháznak a dolga. Ez a mi dolgunk is. Ezért hív minket, ezért ajándékoz meg minket. És ez szép és jó feladat, és jó, hogyha valaki ezt felismeri. A másik azért az, hogy látnunk-e, hogy nem érdemeljük meg ezt a nagy ajándékot és ezt a nagy megmentést, Istennek ezt a nagy tervét, hogy ebbe bevon bennünket, és így ilyen méltóságra emel minket. És ezt József nagyon is jól értette, hogy nem érdemelte meg Istennek ezt a kegyelmét, mert hiszen nem áltatta magát azzal, hogy ő ártatlan volt mindenben, hogy ő nem érdemelte meg azt, hogy a kútba vessék, hogy ő mindenben tökéletes lett volna, ilyet nem gondol, és nagyon is érzi azt, hogy Isten meg nem érdemelt módon emelte őt ilyen magasra. És azt is érti, és azt is látja, azt is érzi, hogy ez Istennek valamivel bele kellett, hogy kerüljön, mert egyensúlyba kell hozni a dolgokat, mert mindennek következménye kéne, hogy legyen, és annak is következménye kellett volna lennie, amilyen ő volt fiatal korában, az ő önzésének, az ő magamutogatásának, az ő önteltségének, és a többinek is. És ez úgy nem megy úgy magától olyan könnyen ebben a világban, mert a világ rendje az az egyensúly. A világ rendje az, amit mondtam is, hogy mindennek következménye van, és semmi sem múlik el nyomtalanul. És ezért mondja, és hangsúlyozza Pál apostol is, hogy akik Isten szeretik, azoknak szolgál minden a javukra. Akik Isten szeretik, akik elfogadják az áldást, a kegyelmet, és maguk is továbbadják. Akik Isten szeretik, akik lehetetlennek érzik, hogy másképp tegyenek. Mert Istennel szállnának szembe, ha ezt figyelmen kívül hagynák. Vajon Isten vagyok én? Kérdezi József is. Vajon én szembe szállhatok vele, dacolhatok az ő kegyelmével? Vajon én jobban tudjam nála? Akik Isten szeretik, azok nem tudják jobban Istennél. Akik Isten szeretik, azok elfogadják tőle az ő tervét, az ő jó tervét, az ő kegyelmét, az ő akaratát. És elengedik az adósságot. Az irgalmasság vasárnapja van, ahogy mondtam, és most az elmúlt napokban, hetekben többet foglalkoztam Baksai Sándor ige hirdetéseivel, és azért is tettem ezt örömmel, mert kíváncsi voltam nagyon, hogy vajon erről a szószékről milyen ige hirdetések hangozhattak el 100-150 évvel ezelőtt, mert sajnos Sziládi Árontól, ami nagy lelkipásztorunktól nem maradtak fenn írásban prédikációk. Akkoriban a lelkipásztorok úgy gondolták, hogy a prédikáció az egy szóbeli műfaj, és nem tartották fontosnak, hogy azt megőrizzék és lerögzítsék, hanem annak ott kellett elhangzózni akkor és ott annak a gyülekezetnek a szükséglete és igénye szerint. Ván Béni bácsi is, hát így mondta, Szabó Gábor szokta ezt úgy idézni, hogy hát én ilyen rögtönző igehirdető vagyok, ez nekem úgy jön, mint a hányás, hogy nem tudok ellenállni neki, amikor el kell mondani, akkor el kell mondani. Hát Béni bácsi szeretett ilyen képeket használni, és nem, még a szószékről is, hogy nem szégyelte ezeket így kifejezni, hogy megértse a gyülekezet. Hát ő se írta le, csak nagyon ritkán egy-két prédikációja van meg, amit megőrzött a történelem, a bemutatkozó prédikációját meg, amiket leírt, karcolatokat vagy illusztrációkat, azok szerencsére megvannak. Na szóval Szilárdi Áron sem írta le, és nem tudjuk, hogy hogy prédikált ott, és ezért érdekes, mert Baksai viszont leírta, ő egy irodalmi ember is volt, és több száz prédikációja fönnmaradt, és úgy gondolom, hogy egyrészt mivel kortársak voltak, Baksai 5 évvel volt idősebb Szilárdi Áronnál, másrészt a tehetségükben is hasonlóak voltak, óriási volt mind a kettő műveltségében, tudásában, fölkészültségében. És így képzelem, hogy Szilárdi Áron is így prédikálhatott innen a halasi szószékről. Ugyanazoknak szinte, akiknek Baksai is, igaz, hogy 80 kilométert kellett autóznunk, és még mindig a Kiskunságban jártunk, az északi rokonainknál, az északi kiskunoknál, akik szívesen fogadtak bennünket. És gondolom, nagy különbség nem lehet Kunszent Miklós meg Kiskunlas között. Tehát Baksai így prédikált Kunszent Miklóson az irgalmasságról 1869-ben. Igazmondás tehát, hogy a könyörületet nem ismerő emberek nem érdemlik meg, hogy a könyörület tárgyai legyenek, és nincs joguk Isten irgalmasságához. Igazságtalan lenne Isten, sőt nem is lenne Isten, ha megbocsájtaná annak, ki senkinek meg nem bocsát. Ha könyörülne azon, ki szívében elfojtja a könyörületet. Jézus Krisztus, mintha úgy vélekedett volna, hogy sohasem lehet elég hathatósan ajánlani egy ilyen elvitázhatatlan igazságot. Egy rövid és élénk ábrázolatban egy királyt rajzol egyik szolgáját, kinek temérdek adósságát elengedte, tömlőszre vetette, mivel könyörületlen volt egy szolgatása iránt, kinek ki csekészséggel tartozott. Igenis, az egész adósságot elengedheti nektek az Isten. Igenis, ha ti buzgósággal, töredelemmel, hittel könyörögtök az ő irgalmasságáért, kegyelemmel bánhat veletek. De a ti kemény szívetek, a ti haragtartó és bosszúálló lelketek, vagy csupán a ti fösvénységetek, önzéstek, érzéketlenségtek elzárja az utat, a közeledést az ő kegyelméhez. Ez az utolsó csepp, mely a keserűség poharából kicsordul. Ez a méreg, mely a sebet végzetessé teszi. Ez a ráadás, mellyel hibáitokat megkétszerezhetitek. Ti magatok fosztjátok meg magatokat az eszköztől, mellyel az isteni igazság kegyelmet gyakorolhatna veletek. Ti magatok teszitek lehetetlenné Istennek a ti bűneitek megbocsájtását. Boldogok az irgalmasok. Ebből a prédikációból származzak az idézet, és az irgalmasság vasárnapján ezt el kell mondanunk nagyon hathatósan és keményen, és segítségül hívva a régi prédikátort is, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hogy ha irgalmas voltál hozzánk, és mi szeretünk téged, ezért, mert ezt megértettük, akkor ezt úgy tudjuk kifejezni, és csak úgy tudjuk igazolni a szeretetünket, hogy azok vagyunk, akik Isten szeretik, hogyha mi is gyakoroljuk ezt az irgalmasságot. Nem elég erről csak beszélni, azt mondja a régi prédikátor. ha nem gyakoroljátok, ha a szívből nem tudtok megbocsátani, ha nem tudtok irgalmasok lenni, akkor hiába a kegyelem is, amit fölajánlott nektek Isten. És mi már azt is tudjuk, hogy nem csupán másokkal szemben tudunk irgalmatlanok lenni, hanem saját magunkkal szemben is. És éppen a jó embereknek ez egy nagy hibája és nagy bűne, hogy magukkal szemben irgalmatlanok, hogy maguknak nem tudnak megbocsátani. Isten már megbocsátott nekik, Isten már százszor mondta nekik az úrvacsorák során is, hogy elengedtem, és még mindig újra és újra visszatérnek a régire. És még mindig újra és újra panaszkodnak, újra és újra vádolják magukat, és nem tudják elengedni azt, amit Isten már elengedett nekik. És nem tudnak irgalmasok lenni saját magukkal sem, amikor pedig Isten irgalmát hirdette, megpecsételte, a legdrágábbal kifizette. Hát ezt is hozzátehetjük már mi itt a 21. században, hogy ez is hozzátartozik az irgalmassághoz. Persze az is, amiről itt hallottunk, és amit itt a szívünkre helyezett az ige. Isten irgalmas hozzánk, és azt kívánja, hogy legyetek ti is, és legyünk mi is irgalmasak. Mert ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Így legyen. Amen.